az evangéliumban Isten meghívott minket, hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt adjon nekünk. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: nincs több boruk. Jézus azt felelte: mit akarsz tőlem, asszony? Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak: tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak: töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték őket színültig. Ekkor azt mondta nekik: most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hivatta a vőlegényt, s szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alább valót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, nagyon ismerős számunkra ez a kánai menyegzőről szóló evangéliumi elbeszélés, de talán mégis jól tesszük, ha úgy figyelmesen újra meg újra elolvassuk, mert van benne sok minden, ami első látásra nem olyan világos benne. Érdemes mindjárt arra gondolnunk, hogy János evangéliumában olvassuk ezt az elbeszélést, és a megelőző részben hát Jézust a keresztelő előtt látjuk. Ott van, és ott hallja a mennyből hallatszó szózatot, hogy ez az én szeretett fiam. Ott gyűlnek köréje a János tanítványai közül néhányan, akik aztán mellé szegődnek, és akikkel együtt néhány nap múlva a kánai menyegzőn részt vesz. Olyan érdekes ebben a történetben ezeknek a tanítványoknak a szerepe. Az evangélista mondja, hogy meghívták Jézust menyegzőre a tanítványaival együtt. És aztán a végén is mondja, hogy kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Az egész csoda, amiről olvasunk, egy kicsit úgy suttyomban történik. Maga a nász nép talán észre se veszi, hogy Jézus csodát tett. Talán arról sem értesül, hogy fogytán a bor, hanem hát mulatoznak az emberek, és amikor a bor fogytán van, akkor azt Mária veszi észre, szól a fiának, és aztán a fia segít csodatettével, viszik a násznagynak a borrá vált vizet, azt se tudja, hogy honnan való, csak azon álmélkodik, hogy a jó bort tartogatták akkorra, amikor már nem nagyon tudnak különbséget tenni a nász nép tagjai a jobb meg a kevésbé jó bor között. És akkor a vége sem az, hogy előkerül a vőlegény, és ő megmondaná, hogy mi történt, ő se tudja. Nem az ő dolga, hogy a borra figyeljen. Nyilván szomorú volna, hogyha szégyenkezve be kellene vallani, hogy nincs több bor, de hát így meg örül, hogy van, és természetesnek találja, maga se néz utána annak, hogy mi is történt. És a nász nép nem kapja a vállára Jézust, és nem mondja neki, hogy hát ha már vizet borrá változtattál, akkor még egy kis sült húst is keríts hozzá, vagy valami, hanem kérem szépen örülnek annak, amit kaptak, és azután észre se veszik talán a csodát. Kik veszik észre? A szolgák, akik hallgatnak, mert hallgassa nevük, észreveszi talán Szűz Mária is, aki szintén hallgat, és észreveszik főként a tanítványok, akik hallgatnak, mert nem az a dolguk most, hogy beszéljenek. Azért szegődtek Jézus mellé, hogy figyeljenek rá. És talán, mikor elmentek vele a lakodalomra, akkor sem azért mentek, mert örültek, hogy ilyen jó mulatságban lesz részük, hanem mert meg akarták figyelni a mesterüket ott is, hogyan viselkedik, hogyan beszél az emberekkel. Ők tanítványok, és tanulni akarnak Jézusról. És lám most előkészítetlenül tanúi lettek az első csodájának, amelyikben az ő dicsősége megmutatkozik, még ha így, hogy sokan nem is veszik észre, de ők észreveszik, és ettől fogva tudják, hogy kivel van dolguk. Kedves testvéreim, olyan érdekes ennek a csodának az elbeszélése is. Talán vannak benne olyan mondatok, amelyeket nem könnyű magyarra fordítani, vagy amelyeknek az eredeti hangsúlyait nem is igazán tudjuk tisztázni. Ugye Mária mondja, hogy nincs boruk. És hát mit gondolhatott Mária, mit akarhatott, mit várhatott Jézustól? Hát mi azt mondjuk, hogy bizonyára csodát. De hát képzeljük csak el, hogy Jézus eddig még nem tett egyetlen csodát sem. És Mária tudta, hogy Jézus nem akárki, de hát azt talán mégse tudta róla, hogy ez az ő fia, ez most kilép a házából, ahol eddig nevelkedett, mint a többi fiatalember, és egyszer csak hát egészen rendkívüli dolgokat fog majd művelni. Hát ez az első csodája. Mária nem azzal fordulatott hozzá, hogy elfogyott a bor, és tegyél gyorsan csodát. Mert nem tudta, hogy Jézus ilyen csodatékony ember, hogy ő ilyesfélékre képes. Hát talán azt akarta, hogy üzenje a barátaidnak, itt vannak a tanítványaid között, van kánai ember, hát szólj neki, biztos van otthon egy hordó boruk, átgurítják ide, és akkor segítenek itt a nász népen. Vagy Názáret sincs olyan messze, talán otthon is van egy kis borunk, el kéne menni érte. Hát az autójába nem tudott beülni, mert az nem volt még akkor, de hát egy kocsiba befogadhatnak, és mire visszajön, addigra megvárja a nász nép, hogy el se fogytán egészen az a kicsike bor, ha vigyáznak rá, ami még van. Lehet, hogy ilyen nagyon egyszerű segítséget várt a fiától. És milyen érdekes, hogy Jézus erre azt a furcsa dolgot mondja, hogy mit akarsz tőlem, asszony? Hát talán nem ez a jelentése ennek a szónak, ha visszafordítjuk mondjuk Jézusnak a anyanyelvére, hanem inkább valami olyasmit jelent ez, hogy nem azt fogom tenni, amit te gondolsz, vagy amire te gondolsz, hanem én magam is megrendülve itt most egyszer csak átélem azt, hogy talán eljött az én órám. Nem biztos, hogy az a mondat, amit itt olvasunk, hogy még nem jött el az én órám, az kijelentő mondat. Lehetne így is fordítani, hogy nem jött-e el az én órám. Talán éppen most itt az ideje, eljöttem a keresztelés helyéről, eljöttem a kísértésnek a sivatagi magányából, és neki kezdek a nyilvános működésemnek. Talán éppen ezen az esküvőn kell az első csodámat megtennem. És akkor az, hogy azt mondja, hogy asszony, az is, hát inkább nem a szeretetlenségnek a jele, vagy az elutasításé, hanem az, hogy valami módon ennek a mostani pillanatnak a nagyságát éli át Jézus. És ezzel fordul az édesanyjához, akit nem anyukámnak szólít, vagy anyámnak, hanem azt mondja neki, hogy asszony, nem jött-e el az én órám. És talán, hogyha ilyesmiket jelent a szava, akkor lehet érteni, hogy Mária nem fakad sírva, hogy így még sose beszélt vele a fia, hanem megy, és mondja a szolgáknak, hogy amit majd mond, tegyétek meg. Mert ő észreveszi, hogy a szavával valami olyasmit indított el, amihoz hasonló dolog nem történt még az életükben, hogy valamire készül a fia, és hát akkor a szolgák álljanak rendelkezésére. És akkor mondja Jézus, hogy ezeket a nagy kőedényeket töltsétek meg vízzel. Ugye mondhatná azt is, hogy szedjétek össze a boros korsókat, ami kiürültek, és azokba hozzatok vizet. Vagy odaállíthatná a korsókat, és az üres korsók megtelnének borral. De nem ezt mondja, hanem ezeket a kőedényeket tölteti meg vízzel, amelyek óriásiak. Ez a néhány mérő, az azt jelenti, egy mérő az 40 liter. Úgyhogy 2-3 mérős korsók, az 80 vagy 120 liter űrméretű korsók voltak, 6 hektó borról van itt szó. Amiből nem csak egy násznép tud ideig, óráig még inni egy pohárral, hanem hát hetekre elég volna egy ilyen mulatozó sokaságnak is. Ha már csodát tesz Jézus, akkor valami pazar csodákat tesz. Nem csak minőségben, hanem mennyiségben is. Hát miért ne tenné, hogy legyen akkor itt, és ne felejtsék. Nem is a csodát, hanem azt a váratlan bőséget, amit itt Jézus jóvoltából élvezhetnek. Akkor hozzák a vizet a szolgák, és azután Jézus nem is fordul oda, hogy ráleheljen, hogy megérintse, hogy ráparancsoljon, hogy változ borrá, hanem csak annyit mond, hogy vigyetek belőle a násznagynak. Hát ugyan minek vinnénk ebből a vízből? Viszünk belőle. Vagy már ejtik a szolgák, hogy valami történt a vízzel, mert nem egészen olyan, mint azelőtt volt. És a násznagy megkóstolja, és felgyalagyog a szeme, és csodálkozik, hogy miért tartogatták a jobb bort a lakoma végére. Kedves testvéreim, Jézus dicsősége nyilvánul meg ebben a csodában. És ez a dicsőség, ez nem csak azt jelenti, hogy ő elég hatalmas ahhoz, hogy a dolgokat megváltoztassa, hogy a vizet borrá tegye, hanem azt jelenti, hogy ő elég jóságos ahhoz, hogy ő az Isten követe, aki azért tesz csodát, mert ez a csoda nem csak az ő hatalmát mutatja meg, hanem az ő küldetésének a tartalmát is föltárja. Ilyen titokzatos, szimbolikus módon. Azért jött Jézus, nem azért jött, hogy elvegye tőlünk azt, aminek mi örülünk. Nem azért jött, hogy fegyelmezettebb, keményebb életre tanítson, hanem azért, hogy több örömet adjon nekünk. Talán nem így, hogy jobb bor tesz az asztalunkra, de hogy a bor helyett hát másfajta örömeket is ad, amit az élet adni tud, amire az Isten teremtett, egymás szeretetében, a jó szóban, a barátságban, sok minden egyébben, az Isten szeretetében, ezzel örvendeztet meg minket. Jobb bort hoz az asztalra. És azt fogja mondani, azért jöttem, hogy életük legyen, és bővebben legyen. És milyen érdekes, hogy ez a csoda pontosan egy esküvőn történik. Ezek a tanítványok, akik a keresztelő környezetében voltak, és Jézus mellé szegődtek, ezek azt látták, hogy a keresztelő nagyon kemény, aszkéta életet élt. Biztos, hogy sose volt menyegzőn. Nem fogadott el ilyen lakodalmi meghívásokat. Nem csak, hogy menyegzőn nem volt, hanem még emberi kéz munkáját nem is ette, nem is itta, hanem azt evett, azt ivott, amit a természetben készen talált. Mézet evett, meg sáskákat fogdosott, azokat ette meg. És kérem szépen, nem fogadott el az emberektől ételt, italt, mert nem akart olyasféle helyzetbe kerülni, hogy hálásnak kelljen lennie valaki iránt. Attól félt, hogy akkor nem fogja szabadon hirdetni azt, amit az Isten bízott rá. Ő szabad akart lenni ilyen áron az Isten szavának, az Isten üzenetének a hirdetésére. És ezek a tanítványok azt hallották a keresztelőtől, hogy Jézus őnála nagyobb. És a nyomába szegődtek, és talán attól tartottak, hogy e körül a Jézus körül még nehezebb élet vár majd rájuk, még nagyobb önmegtagadás, még nagyobb aszkézis, még keményebb koplalás. És lám, ilyen érdekes, hogy az első útjuk egy menyegzőre visz. És milyen érdekes, hogy ott Jézus eszik-iszik a többi emberrel, és azután, ahelyett, hogy rájuk pirítana, hogy hát nem tudom én miért dorbézolnak ennyire, a vizet borrá változtatja. Ezek a tanítványok valamit megéreztek abból, hogy lehet alkalomattán az Isten szolgálatának az útja az önmegtagadás, a lemondás, a böjt, de az Isten mégse elsősorban erre hív minket, hanem örömre, egy nagyobb örömre, mint amit addig nélküle érezhettünk. És azután ennek a követe Jézus, és a dicsősége ebben mutatkozik meg. És milyen érdekes, újra mondom, milyen jelentőség teljes a mi számunkra is, hogy ez a csoda éppen egy menyegzőn történt. A János evangéliumban nincs máshol szó arról, hogy Jézus mondjuk a házasság fontosságáról beszélne. De az első útja a nyilvános működésének az idején egy menyegzőre vitt. És ott vitte végbe az első csodáját. És ebben biztos, hogy van valami ígéret, hogy a mi emberi életünknek ezt a nagyon fontos eseményét, a menyegzőt, és ezt a nagyon fontos tényét, a házassági kapcsolatot, amelyben egy férfi és egy nő az egész életre szóló szövetséget köt egymással, és annak a szövetségnek az útján igyekszik megmaradni, egymást szolgálni, és aztán gyerekeik születnek, azokat nevelik, azokért sok mindent megtesznek, ezt a szövetséget az Isten megáldja. És nem csak ott a kánai menyegzőn tesz csodát, hanem naponta csodát tesz a mi otthonainkban, amikor velünk van, és amikor elfogy a türelmünk, és mégis megsegít, hogy ne bántsuk meg egymást, hogy találjuk meg azt a szót, ami igaz, és mégse sért, a kelleténél jobban. És azután találjuk meg a megoldást arra, hogy különböző nézeteket összetudjunk egyeztetni, és akkor nem csak megmarad a kezdetnek a öröme, meg a szépsége, meg a derűje, hanem egyre gazdagabb lesz a családi élet összetartozása. Örömben is, áldásban is, a hétköznapok megpróbáltatásai között feltisztuló reménységben is, a szeretetnek a gazdagságában. Kedves testvéreim, talán ilyesmiről szól ennek a mai evangéliumnak az üzenete. És akkor, amikor körülöttünk halljuk, hogy ez a modern élet milyen veszélybe viszi a családokat, sokszor még a hívő embereknek a családjait is, a mi testvéreinknek, barátainknak, rokonainknak a családját is, és a mi családunkat is megpróbálja, akkor nagyon fontos, hogy ennek az evangéliumnak az üzenetére odahallgassunk. Az Isten nem csak nagy, nehéz kötelességként rója ránk, hogy igenis embereljük meg magunkat, és azután igyekezzünk megóvni a családi életünknek a békéjét, meg a tisztaságát, hanem mellénk áll, és azt mondja, hogy én veletek vagyok. Nem csak az esküvőtök napján, hanem a házas életeteknek a hétköznapjaiban is. Forduljatok hozzám, ne feledkezzetek meg rólam, és azután figyeljetek, mert titokban is csodákat művelek én. És igenis jobb bor kerül az asztalotokra, és igenis nem csak a ti igyekezeteteken múlik ez, hanem az én bőkezűségemen, hogy meg tudom áldani a megpróbáltatások között is azoknak a családoknak az életét, amelyekben csak ugyan legalább azt a vizet az asztalra rakják, legalább ami telik tőlük megteszik, és akkor én azt átalakítom, én annak különös mélységet, gazdagságot adok, és boldoggá teszem a megpróbáltatások, a nehézségek, a gondok között is a családoknak az életét. Kedves testvéreim, erről szól ez az üzenet, és azért mi, akik a tanítványok figyelmével tudjuk hallgatni az evangéliumi szót, és tudjuk ennek a régi eseménynek az értelmét, boncolgatni. Hát mi úgy hálát adunk ezért. Amit akkor a nász nép elmulasztott, azt most mi megköszönjük. És a saját életünkben is megtapasztaljuk Istennek ezt a gazdagságát, ezt a figyelmét, ezt a jóságát. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.